Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, közölt annak vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Céljuk, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviseljék, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, jelezte Cepek Gábor. Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a kőolajvezeték állapotának vizsgálatára a Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket küldöttségnek nevezni, jelentette ki Heorhi Tihi. Az ukrán külügyi szóvivő szerint a magyar állampolgárok ugyanolyan vízumban lépték át a határt, mint bármelyik turista. Egy Priami TV nevű YouTube oldalra felkerült videó szerint Hiriohi Omelchenko, ukrán politikus, korábbi képviselő, az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, megfenyegette Orbán Viktort és családját. Azt mondta, tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár, ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az 5 gyermekén, 6 unokáján, tette hozzá. Orbán Viktor egy Facebookra kirakott videóban sorban felhívta a családtagjait és közölte velük, hamarosan a hírekben is látni fogják, hogy már őket is fenyegetik az ukránok. A miniszterelnök szerint a fenyegetést komolyan is kell venni. Az Európai Parlament is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására, bár az unió bővítésének fontosságát hangsúlyozza a most elfogadott jelentés. Eszerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben a tagjelölt országok csatlakozása erősíteni az EU biztonságát és a gazdaságra is jótékony hatással lenne. Ugyanakkor a csatlakozás csak is érdem alapú lehet, és a tagállamok mellett az EP is elutasítja az Európai Bizottság által felvetett gyorsított eljárást. A jelentés kitér a magyar kormányra is, amelyet csürgetnek, hogy ne vétózza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Moldovával és Ukrajnával. Magyarország visszatartja az EU által Ukrajnának ítélt 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A Politico brüsszeli lap azt írta, a vétó ellenére is van viszont kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU, benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Az ügyben előzőleg Donald Tusk lengyel kormányfő és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is üzent egymásnak. Miközben a közel-keleti feszültségek miatt 10 nap alatt 3 milliárd euróval drágult Európa energiaimportja, Ursula von der Leyen egyértelmű üzenetet küldött az Európai Parlamentből, nincs visszaút az orosz gázhoz és olajhoz. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, az uniónak ki kell tartani az energiafüggetlenségét célzó stratégiája mellett, a magyar javaslat hiba lenne. Orbán Viktor korábban levélben fordult az Európai Bizottsághoz, ebben az uniós energiapolitika felülvizsgálatát sürgette az orosz energiaimport kérdésében. Három tengeri áruszállítót is találat ért a Hormuzi szorosban, ezekre az követően került sor, hogy az iráni forradalmi gárda közölte, lezárta a vízi utat. Az amerikai hadsereg megsemmisített egy teljes iráni hadihajóosztályt, jelentette be az amerikai központi parancsnokság parancsnoka. Brett Cooper admirális szerint az amerikai harci erő növekszik, az iráni pedig csökken. Történetének legnagyobb olajtartalék felszabadításáról döntött a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet 32 tagországa, köztük Magyarország egyhangulag megszavazta, hogy összesen 400 millió hordó olajat tesznek elérhetővé a piacon. Ezzel enyhítik a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarokat és az emelkedő árakat. Június 30-áig mind a 4 új Gripen vadászgép megérkezik Kecskemétre, tudatta a honvédelmi miniszter. Ezzel 18 vadászgépre bővül a magyar kapacitás, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis az ország régió szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. Emellett a magyar Gripenek rendszeresen részt vesznek a NATO balti légtérrendészeti missziójában, Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében. Az új gépek beszerzését 2024. februárjában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt 10 évben 330 egyházi iskola újult meg, amelyekhez 54 tornacsarnok épült, mondta el a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek és jobb körülmények között folyjon az oktatás. Az egyháziskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású intézményektől, a lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye, a tanárok, tanítók tudják megvalósítani, emelte ki. Pakson a megújult Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium átadásán beszélt Soltész Miklós. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa katekézise. Isten népét, az egyházat a Krisztusban való hit vonja egységbe. 14. Leó válasza a Szent Péter tér magazin olvasójának. Soha ne becsüljük alá a nők elleni erőszakot, félelem nélkül jelentsük fel. A Pápai Régészeti Akadémia Vörös Győző ókorkutatót tagjai közé választotta.
Leó pápa katekézise. Isten népét, az egyházat a Krisztusban való hit vonja egységbe. Szerdán délelőtt az általános pápai audiencián a Szent Atya folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatát. A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció harmadik elemzéséhez érve arról beszélt, hogy Isten népe, az egyház, a föld valamennyi nemzetéből való emberek egysége, akik bár különböző nyelveket beszélnek, más kultúrákhoz tartoznak, de a Krisztusban való hit teszi egyé őket, Isten gyermekeivé és egymás testvéreivé. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Olvassuk Jeremiás könyvében.
Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, oggi ci soffermiamo sul secondo capitolo dedicato al popolo di Dio.
A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció második fejezete Isten népéről szól. Isten, aki a világot és az emberiséget alkotta, és üdvözíteni akar minden embert, azáltal teljesíti be üdvözítő művét a történelemben, hogy kiválaszt egy konkrét népet, és benne lakik, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Ezért hívja Ábrahámot, és annyi utódot ígér neki, mint égen a csillag, és mint a tengerparti homok. Isten szövetséget köt Ábrahám gyermekeivel, miután kiszabadítja őket a rabságból, elkíséri őket, gondoskodik róluk, egybegyűjti tagjait, valahányszor eltévednek. Ezért ennek a népnek az identitását Isten működése és a benne való hit adja. Arra hivatott, hogy világosság legyen más nemzetek számára, és világító toronyként vonzza magához az összes népet, az egész emberiséget. A zsinat megállapítja, hogy mindez azonban csak előkészítése és előképe volt annak az új és tökéletes szövetségnek, mely majd Krisztusban köttetik meg, s annak a teljesebb kinyilatkoztatásnak, melyet Isten megtestesült igéje fog átadni. Krisztus ugyanis az, aki teste és vére odaajándékozásával önmagában gyűjti össze végérvényesen ezt a népet. Tagjai bármilyen nemzetből valók lehetnek, mert a benne való hit vonja egységbe őket. A Krisztushoz való csatlakozás, a feltámadott lelke szerinti élet megélése. Ez az egyház, Isten népe, aki létezését Krisztus testéből nyeri, és aki maga Krisztus teste. Nem olyan nép, mint a többi, hanem Isten népe, akit ő hívott össze a föld valamennyi nemzetéből. Az egyház egyedüli egységesítő elve nem a nyelv, a kultúra vagy a nemzetiség, hanem a Krisztusban való hit. Azoknak a gyülekezete, akik hittel tekintenek Krisztusra. Leó pápa így folytatta gondolatmenetét.
Si tratta di un popolo messianico, proprio perché ha per capo Cristo, il Messia.
Messiási népről van szó, mivel feje Krisztus, a Messiás. Nem érdem vagy cím alapján lehet tagja valaki, hanem csak is a Krisztusban való létezés által válhat Isten gyermekévé. Ezért minden feladatot és funkciót megelőzően az számít valóban az egyházban, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, a kegyelem által Isten gyermekei vagyunk. És ez az egyetlen kitüntető cím, amire keresztényként törekednünk kell. Azért vagyunk az egyházban, hogy szüntelenül életet kapjunk az Atyától, és hogy gyermekeiként, egymás testvéreiként éljünk. Ebből következően a szeretet határozza meg az egyházon belüli kapcsolatokat, úgy, ahogyan kapjuk és megtapasztaljuk Jézusban. Célunk Isten országa, amifelé az egész emberiség zarándokol. Krisztusban minden ember urában és üdvözítőjében egyesítve az egyház soha nem zárkózhat be önmagába, nyitva kell állnia mindenki előtt és mindenki számára. A zsinat emlékeztet rá, hogy Isten új népébe minden ember meghívást kap. Következésképp ezt a népet, noha mindig egy és egyetlen, ki kell terjeszteni az egész világra és minden történeti korszakra, hogy megvalósuljon Isten terve, aki kezdetben egy emberi természetet alkotott, és elhatározta, hogy szétszóródott gyermekeit egybegyűjti. Még az is, aki még nem kapta meg az evangéliumot, valamilyen módon Isten népe felé orientált, és az egyház, mivel közreműködik Krisztus küldetésében, arra hivatott, hogy terjessze az evangéliumot mindenhol és mindenkinek, hogy minden ember kapcsolatba kerüljön Krisztussal.
Questo significa che nella Chiesa c'è e deve esserci posto per tutti. Che ogni cristiano è chiamato ad annunciare il Vangelo.
Ez azt jelenti, hogy az egyházban helye kell, hogy legyen mindenkinek, és valamennyi keresztény arra hivatott, hogy hirdesse az evangéliumot, és tanúságot tegyen minden környezetben, ahol él és működik. Így mutatja meg ez a nép katolicitását, befogadva a különböző kultúrák gazdagságát és lelki javait, és egyszers mind felkínálva nekik az evangélium újdonságát, hogy megtisztítsa és fölemelje őket. Ebben az értelemben egy az egyház, mégis magában foglal mindenkit, fejtette ki Leó pápa, majd ezzel a gondolattal zárta szerdai katekézisét. Nagyon reményteli jel, főként napjainkban, amikor annyi konfliktus és háború vesz körül minket, tudni, hogy az egyház olyan nép, amelyen belül a hit erejében együtt élnek különböző nemzetiségű, nyelvű vagy kultúrájú férfiak és nők. Olyan jel, amelyet az emberiség szívébe helyeztek, mint az egység és a béke felhívása és proféciája, amelyre az Atyaisten hívja gyermekeit.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, soha ne becsüljük alá a nők elleni erőszakot. Félelem nélkül jelentsük fel. Leó pápa válaszolt egy olvasói kérdésre a Piazza San Pietro magazin e-havi számában, amely március 8-án a Nemzetközi Nőnapon jelent meg. A pápa szokásához híven válaszolt egy olvasónak, aki segítséget, gondolatokat és útmutatást kért tőle nagyon aktuális kérdésekben. A márciusi számban megjelent levelet Giovanna írta alá Rómából. Könnyes szemmel írja, és sok nő tragédiájának szóvivőjévé válik, akik számára egy férfit szeretni, hozzámenni feleségül, vagy úgy dönteni, hogy vele élnek és családot alapítanak, csapdává válik. Miért? Kérdezi Giovanna. Hogyan magyarázhatjuk meg azt az erőszakot, amely ma már túl gyakran fordul elő és fájdalmas, és amelyet oly sok férfi alkalmaz a nők ellen, akiket állítólag szeretnek. Még odáig is elmennek, hogy megölik őket. Brutálisan, gyűlölettel, mintha bűnösök lennének abban, hogy már nem szeretik őket. 14. Leó válasza hosszú és átgondolt. Azzal kezdi, hogy kifejezi, nagy szenvedést okoz neki ez a probléma, vagyis az erőszak a párkapcsolatokban, és különösen a nők elleni erőszak. A pápa idézi Szent II. János Pált, és a híres női zseni kifejezését, amelyet még inkább támogatni kellene egy olyan világban, amelyet gyakran az erőszakos gondolkodás ural. A nők a gondoskodás és a testvériség kultúrájának főszereplői és megteremtői, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt és méltóságot biztosítson az egész emberiségnek, írja a pápa. Talán ezért is válhatnak ma erőszak célpontjaivá, megütik és megölik őket, mert az ellentmondás jelei ebben a zavaros, bizonytalan és erőszakos társadalomban, mert a hit, a szabadság, az egyenlőség, a teremtőképesség, a remény, a szolidaritás és az igazságosság értékei felé irányítanak bennünket. Ezek azok a nagy értékek, amelyekkel ehelyett egy veszélyes mentalitás áll szemben, amely megfertőzi a kapcsolatokat, és csak önzést, előítéleteket, diszkriminációt és az uralkodni akarást eredményezi. Már a tavaly június 8-i pünkösdi prédikációjában, majd az egyházi mozgalmak jubileuma alkalmából is, 14. Leó elítélte ezt a hozzáállást, amely gyakran erőszakhoz vezet, amint azt sajnos a számos és közelmúltbeli nők ellen elkövetett gyilkosságok esetei is mutatják. Az erőszak, bármilyen erőszak, az a határ, amely elválasztja a civilizációt a barbárságtól, hangsúlyozza a pápa. Soha nem szabad alábecsülni egy erőszakos cselekményt, és nem szabad félni attól, hogy feljelentsük, beleértve azokat a helyeket is, amelyek lekicsinylik azt, vagy tagadják a felelősséget. Leó pápa továbbá kiemeli, hogy megragadta Giovanna felhívása az alulról szerveződő munkára, a kultúra és a fiatalok oktatása terén, hogy elősegítsük a nők, mások és általában véve a tőlünk különbözőek iránti tisztelet kialakítását. Az Enzo Fortunato atya által vezetett magazin római olvasója szerint ez egy olyan munka, amelyet az iskola rendszer és az egyház közösen végezhet. Ki más, ha nem az iskola és az egyház segíthet az új nemzedékeknek a tisztelet, a szeretet és mindenek előtt a szabadság kultúrájának terjesztésével. Ez egy olyan üzenet, amely megtanítja az embereket arra, hogy ne tekintsék a nőt a birtoklás tárgyának. Giovanna ezért egyre erősebb oktatási szövetségre szólít fel, amelynek abszolút szükségességét Leó pápa is hangsúlyozza. Az együttjárás a közös emberiségünk iránti kölcsönös tiszteletben nem álom, hanem az egyetlen lehetséges valóság egy mindenki számára világos világ építéséhez, írja levelében. Az egyház a családokkal, az iskolákkal, a plébániákkal, az egyházi mozgalmakkal és egyesületekkel, a szerzetes rendekkel és a közintézményekkel együtt osztozhat annak sürgősségében, hogy dolgozzanak ki konkrét projekteket a nők elleni erőszak megállítására. Ebből fakad egy további felhívás, amely követi a tavaly november 25-én a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján már kifejezett felhívást, hogy állítsuk meg az erőszakot, kezdve a fiatalok nevelésével, és megpróbálva megnyitni mindenki szívét, hogy kimondja, minden ember emberi lény, aki megérdemli a tiszteletet, azt a méltóságot, ami megilleti mind a férfiakat, mind a nőket és mindenkit. Fel kell számolnunk ezt az erőszakot, és meg kell keresnünk a módját, hogy formáljuk gondolkodásmódunkat. Legyünk a béke emberei, akik törődnek mindenkivel, összegzi a pápa gondolatait válaszában a Piazza San Pietro magazin olvasójának.
A Pápai Régészeti Akadémia Vörös Győző ókorkutató professzort tagjai közé választotta. A Pápai Régészeti Akadémia január 26-án tagjai közé választotta Vörös Győző ókorkutató professzort, akit Ferenc pápa 2022-ben pápai aranyéremmel tüntetett ki. A reneszánszkori erődményeket követően jelen formájában 1810-ben újra alapított Vatikáni Pápai Régészeti Akadémia 5. magyar tagja lehetek. Fraknói Vilmos püspöktörténész, Récsei Viktor pannonhalmi bencés régész, Alföldi András, Princetoni klasszika archeológus és Alföldi Géza, heidelbergi klasszika filológus intézet igazgató professzorokat követően. Mint ahogyan az a földi életutak évszámaiból látható, 15 év után újra magyar tagja lett a Pápai Régészeti Akadémiának. Csodálatos érzés, hogy halálomig tagja lehetek ennek a vatikáni tudományos testületnek, amely az ókori és középkori, valamint a művészettörténeti kutatások római fellegvára. Hálát adok a gondviselő Jóistennek, hogy szeretett egyházam és hazám fontosnak tartja a szentföldi régészeti missziómat, amelyhez a kezdetektől minden segítséget megkaphattam tőlük. A Holttenger keleti partján folyó magyar régészeti feltárások és műemléki helyreállítások tudományos publikációit a vatikáni tulajdoni és milánói székhelyű Edizioni Terra Santa kiadó monumentális kötetekben tette közzé. Anyaintézetem, a Magyar Művészeti Akadémia pedig magyar és angol nyelvű művészeti szakmonográfiákat jelentetett meg 2021-ben és 2022-ben Macherus címmel. A 18. éve folyó szentföldi ásatásaim legfőbb támogatói a kezdetektől a velem együtt Jeruzsálemben élő drága feleségem és szeretett gyermekeim voltak. A Macherus herodesi királyi városának, illetve ókori műemlékegyüttesének romokból történt régészeti feltárási eredményei egy történelmileg hiteles evangéliumi helyszínnel és gyönyörű zarándok célponttal gazdagították a Szentföldet. Az ókori történetírók Josephus Flavius és Eusebius tanúsága szerint a transjordániai Macherus az a történelmi, hiteles evangéliumi helyszín, ahol Herodes Antipas tetrarcha végzete születésnapja történt, amely erődített város citadelláján a királyi palotájában Szalome hercegnő táncolt, és ahol Keresztelő János bebörtönözték és végül lefejezték. A szentföldi magyar ásatások jelenleg is nagy erőkkel folynak, a legutóbbi ásatási szezon 2026. január 15-én ért véget. A 216 éves Római Régészeti Akadémia története. Az 1810-ben alapított Római Régészeti Akadémia elődjei a 14. Benedek által 1740-ben alapított Római Régiségek Akadémiája, valamint a Pomponio Leto által a 15. században létrehozott Római Akadémia. 8. Pius pápa engedélyével 1829-ben kapta meg a Pápai Régészeti Akadémia címet. Az akadémia célja a régészet és az ókori és középkori művészettörténet tanulmányozásának előmozdítása. különleges hangsúly fektet a szentékhez tartozó régészeti és művészeti emlékek illusztrálására. Tudományos kommunikációi, konferenciák, kiadványok, versenyek és a kutatás és tanulmányok minden más formája révén elősegíti a tudás bővítését és a kultúra fejlesztését. Az akadémia védnöke a bíboros államtitkár, és 140 tagból áll, köztük 20 tiszteletbeli, 40 teljes jogú taggal és 80 levelező taggal. Az elnök a Pápai Akadémia koordinációs tanácsának tagja. 1833-ban, amikor bizonyos személyek javaslatot tettek Raffaello sírjának eltávolítására a Panteonból, az akadémia 16. Gergely pápához fordult, aki helyt adott az akadémia kérésének, és Raffaello sírja maradt tovább is, ahol most is található a Panteonban, vagyis a Vértanúk Szűz Mária kerek templomban. Az akadémia első nagy római tudományos munkája a Kapitóleumon található tabulárium, régi császárkori okmánytár restaurálása volt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival az isteni erényekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdély Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretettel mutatom be a mai beszélgető partnereimet, akik továbbra is a 10. B osztály lelkes leányzói. Név szerint pedig...
Molnár Boglárka,
Kása Lili
és Zelei Dorottya.
A mai adásban kettő erényről fogunk beszélgetni, az egyik a remény, a másik pedig a szeretet lesz. De akkor kezdjük is egy ilyen indító körrel, hogy mi a remény? Hogyan tudnátok megfogalmazni? Lili.
Hát én jövök a kis szokásos hétköznapi példáimmal, de szerintem ezek az egyik legegyszerűbb példák, mindenki számára érthető. Nagyon egyszerűen szerintem a legegyszerűbb példa az, hogy felkeltem. Már azzal, hogy felkeltem, nekem van egy reményem, hogy oké, akkor még vár rám egy nap, még egy élet, egy olyan nap, ami remélhetőleg jó lesz. Itt is itt van a remény, hogy nyilván nem úgy indul neki egy ember, vagy ha így indul neki, akkor nem feltétlenül a leghelyesebb út, hogy felkelünk, és haj, már megint egy nap, megint be kell menni az iskolába, hogyha olyan reményekkel indulunk, vagy olyan gondolatokkal, hogy igenis jó lesz a nap, ilyen órám lesz, olyan órám lesz, találkozok a barátaimmal, akkor már egy lendületesebb, már egy jobb napnak nézünk elébe. És maga a remény, az nem csak itt, akár otthon, itt ülmeltem egy sportoló, akár versenyeken, tanulmányi versenyeken, vagy csak úgy szimplán, mikor otthon fekszek az ágyba, és remélem, hogy ma jó sorozat fog menni a tévébe. Mindenhol is ott van, és egy olyan löketet tud szerintem adni az embereknek, hogyha tudnak remélni, és nem veszítik el a reményt, ami is nehéz dolgokon, de akár csak egy unalmasabb órán napon átlak ki őket.
Nagyon örülök neki, Lili, hogy mindig hozzon ilyen hétköznapi példákat, hiszen ezek azok a dolgok, amiken nap mint nap tapasztaljuk, hogy mit is jelent a remény. Ugye ez a remélem, hogy ugye mindig várunk valamire, valaminek a beteljesedésére ezzel a reménnyel. Bogi, neked mit jelent a remény?
Mielőtt Dóri rám mutatott, hogy na akkor kezdjem én, akkor előtt az jutott eszembe, hogy mi lenne, azt mondanám, hogy számomra a remény az fohász. Hogy reménykedek benne, fohászkodom, hogy legyen valami, és hogy ez végül is olyasmi, mintha egy ima lenne. És ezen már rögtön előrébb vagyok. És amit így Lili mondott, hogy a napokat, hogy valaki így írta, hogy mi lenne, hogyha a napunkat felosztanánk 4/4-re. 5-től 9-ig, 9-től 1-ig, 1-től 5-ig, és 5-től 9-ig, hogy pont ez, hogy ne azt mondjuk a napunkra, hogy ne ez a nap rossz volt, hanem nézzük meg a negyedeket. Hogyha a 4-ből már 2 jó volt, 2/4, akkor az már rögtön a fél nap az már jó volt. Úgyhogy reménykedjünk benne.
Dóri, mi a remény számodra?
Számomra a remény egy nagyon komplikált dolog. Mert nekem az, hogy reménykedjek, nekem az hinnem kell valamiben. És ha hiszek valamiben, akkor remélem, hogy az a dolog vagy beteljesül, vagy úgy fog végződni, hogy én szeretném, jó lesz, vagy éppen kellemes, de viszont, hogyha csak így hétköznapi életben remény. Hát remélem, hogy ma nem fog esni a hó megint. Hogy haza tudjak menni, és ne azon el a hajam. Tehát, hogy egy ilyen egyszerű dologba is bele lehet vinni a reményt, mert annyira, hát attól függ, hogy miben nézem, de tényleg attól függ, hogy ki miben, hogy mennyire remél valamit.
Keresztényként az a legfőbb reményünk, hogy várjuk, hogy Isten, amiket megígért nekünk, azokat be is teljesítse. Örök üdvösséget, a kegyelmet, ami ugye maga ez a gondolat, ez a remény ad egy belső erőt, egy ilyen függetlenséget, hogy van egy ígéret, van egy dolog, amiben reménykedünk, hogy majd egyszer beteljesedik. És hát ami az egyik legfontosabb, és amiről szeretnék még így veletek beszélgetni, és kíváncsi vagyok a gondolataitokra, hogy Isten megígérte azt nekünk, hogy sosem hagy minket egyedül. Soha nem vagyunk egyedül a világban, hogy mindig mellettünk van, és elküldte ugye a fiát, Krisztust, utána elküldte a Szent Lelket, és így egy hármas egységben lettek ők a Szent Háromság, és ők a Szent Háromság, hogy mit jelent nektek ez az ígéret, hogy sosem vagyunk egyedül.
például amikor nekem van egy nehéz döntésem, így magamban mindig kérek jelet az Istentől, Jézustól, hogy valami icipici jel is nekem annyira elég, hogy én tudjam, hogy az most kell, most az lesz, vagy éppen, hogy ne csináljam, ne menjek, és nekem volt ilyen, mert nagyon-nagyon sok egyébként, például haza kellett érnem edzésre, és két busszal is mehettem volna, de én inkább elkérezkedtem előbb, hogy el tudjak menni az előbbi busszal, mert jött egy olyan érzésem, hogy nekem el kell mennem azzal, és mint kiderült, a másik busz nem jött, szóval nem értem volna haza. És ez egy akkora, nem véletlen volt, csak egy olyan kis sugallat, egy ilyen megérzés, egy ilyen 5 másodperces, hogy menj azzal haza. És tényleg ez lett, hogy megkaptam a jelet.
Lili?
Én személy szerint szoktak lenni ilyen szorongásos, pánikos rohamaim. Szerencsére mostanában egyre kevesebb, és az alatt is, hogyha mondjuk erre gondolok, vagy hogyha mondjuk otthon történik, és szomszédszobában ott van nekem a szülők, ott vannak a szülők, vagy arra gondolok, hogy de vannak itt velem is, nem vagyok egyedül, olyankor vagy hamarabb, vagy enyhébbek ezek a dolgok is. Ilyen téren szerintem egy embernek, és itt most az előző adás témájára visszakanyarod, hogy a hit, itt szerintem egy hívőnek, aki tudja, hogy Isten ott van vele, sokkal egyszerűbb, vagy legalábbis egyszerűbb az ilyen esetek kezelése, vagy túltenni magunkat rajta.
Igen, már a maga a gondolat is tud segíteni, hogy nem vagyok egyedül, hogy nem vagyok egyedül egy-egy helyzetben, és tényleg, amit én a legbiztosabban tudok mondani, hogy Isten a legfőbb barát, mert ő az, aki mindig ott lesz velünk. Mert még az emberek eltávolodnak egymástól, elszakadnak sok esetben, vagy épp nem úgy alakul egy-egy barátság, vagy csak egy kicsit ellazul a kapcsolat. Ugye Isten lesz az, aki mindig és minden körülmények között ott lesz. Ugye mindenkinek az életében jöhetnek olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon egyedül érzi magát, és már úgy érzi, hogy senkire nem számíthat, akkor is van egy ilyen reményünk, amit raptunk, hogy ő soha nem fog minket egyedül hagyni. Bogi?
Én úgy gondoltam, kezdem azzal, hogy beszélgettem egy 17 éves sráccal, csak hogy így, ugye ő is velem egykorú, és szóba került egyszer a hit, és hogy mondta, hogy ja nem is az, hanem hogy nincs barátnője, és hogy ez mennyire zavarta őt. És előtte feljött az a kérdés, hogy hogy hiszel-e Istenben, és hát nem, mert hitoktatója, meg nem jó példát mutatott, meg ilyenek. És ugye elgondolkodtam ezen, hogy milyen jó, hogy én nekem van kiben bíznom, hogy nem vagyok egyedül, úgyhogy nem voltak, tehát voltak barátai, de hogy őt nem foglalkoztak vele elég, és én nagyon egyedül érezte magát. Ezt úgy érdekesnek találtam, hogy milyen jó, hogy nekem van egy ilyen kapcsolatom, vagy én nem vagyok egyedül. Alapjáraton nagy család, soha nem vagyunk egyedül, kb., de hogy így lélekben jó érzés. Ezt így nem tudom amúgy jobban elmondani.
Nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent ez az ígéret, hogy soha nem vagyunk egyedül. Bár nem tudom, ti voltatok-e már olyan helyzetben, nálam gyakran előfordul, hogy annyira nagyon szeretnék egyedül lenni. És néha így én is úgy megyek haza, hogy annyira jó egy kicsit egyedül lenni, így a saját gondolataimmal lenni, és sokszor vagyok úgy az Isten kapcsolatommal is, hogy Uram, ma már annyit beszéltem, hogy most egy kicsit szeretnék a mai este úgy imádkozni, hogy nem szólalok meg, csak időt töltök veled, és veled vagyok egy kicsit, de most így nincs hozzá így energiám, mert úgy jó így a saját gondolataimmal egyedül lenni. Ti voltatok már így?
Hát szerintem határozottan mondhatom, hogy igen, mert nem tudom, mennyien vannak még ezzel így, de én az online oktatás alatt, hát fogalmazzunk úgy, hogy kicsit elszoktam az emberektől, mert nyilván mondja, család otthon volt, de hát ez mégis olyan, mint amikor 700 gyerek között benn vagyok az épületben, és mindenki beszél mindenféléről, és 6 felé jön az információ, és mindenhonnan más. És hát én az első pár hét után úgy volt, hogy hazaértem, és hozzá ne szóljon senki. Hát abban a pillanatban már bármikor robbanhattam, de annyira tele volt az agyam mindennel is, és zsongott az egész fejem, hogy ilyenkor igen, az, hogy kicsit egyedül lehetek, vagy a szobámban csak úgy fekszek,
Még a zene se esett olyankor jól, csak legyen csönd körülöttem, hogy legyek magamba úgy saját gondolataimmal, és olyankor mindennél többet ért az, amikor hazaértem, és még nem volt otthon senki.
Ilyenkor tulajdonképpen nem az arra vágyik az ember, hogy most így ne legyenek körülötte, hanem szükség van egy ilyen belső burokra, hogy csak én és az Isten vagyunk benne. És az ő jelenléte nem zavar, még előfordul sokszor olyan, hogy egy jó barát jelenléte is tud zavarni. Mert vágyunk arra, hogy egyedül legyünk.
Igen, ezt én így baráti körben általában úgy szoktam emlegetni, hogy reggel még ez a szociális elem bennem teljesen fel van töltve, és például hazaérek, ennek az aksihez már így meghalt, tehát hogy így fel kell töltenem ezt a szociális elemet, hogy megint emberek közé tudjak menni, és ne legyen az, hogy már mindenki is irritál.
Én egyébként nem azt mondom, hogy nekem nincs erre szükségem, mert van, csak én a gondolataimmal nem vagyok jó viszonyban teljesen, mert képes vagyok magamba olyan gondolatokat is beépíteni, beültetni, amik nem éppen a legjobbak és legegészségesebbek. Ezért nekem nem az, hogy muszáj, csak jobban szeretem, hogyha preferálom, hogyha van mellettem valaki, van körülöttem valaki, aki meg tud erősíteni dolgokban, és néha jól esik az egyedülét, de akkor is nekem max hangerőn megy a zene, hogy elnyomjam a gondolataimat, és akkor csak úgy élvezem a zenét, néha énekelek, táncolok, vagy csak úgy magamra figyelek egy kicsit, de az, hogy én teljesen csöndben legyek, az csak iskolába történhet meg, de az osztályom gondoskodik arról, hogy ez ne történhessen meg, így én feltöltődök, hogy na jó, akkor mély levegő, és bírni kell, és be kell menni, és az úgy elég.
Ha eljön az ég, ő lámpát gyújt
kicsit evezzünk át a szeretetre, mit is jelent a szeretet. Hoztam egy általatok már szerintem nagyon jól ismert bibliai részt, ez a szeretet himnusz lesz, amit ti tudja elmondani nekem, hogy ti írta.
Szent Pál,
így van, Szent Pál apostol írta első levelében, ugye a korintusiaknak. És ezt fogom nektek most felolvasni, és a hallgatóknak, erről fogunk még egy pár percben beszélgetni. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zendő érc vagyok, vagy pendő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények között, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem dűrösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is. De amikor eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Hát nagyon sok mindent mond itt Szent Pál apostol a szeretettel kapcsolatban, és ugye hát fogságban írta ezt a levelet, ez nagyon érdekes, hogy mégis milyen dolgokat tudott itt mondani nekünk a szeretetről. Mit gondoltak erről a himnuszról? Mit ad nekünk ez a szeretet himnusz? Úgy gondolom, hogy igencsak feladja a leckét számunkra, hogy milyennek is kell lennünk, hogyha szeretetet akarunk közvetíteni. Tehát ez ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ti is gondolom tapasztaljátok, hogy türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem dűrös, hogy milyen nehéz is sokszor türelmesnek lennünk az életben, türelmesnek lennünk a napjainkban. Mit jelent nektek a szeretet? Akkor beszéljünk erről. Ugye ez is egy olyan dolog, amit nagyon nehéz megfogalmazni. Mégis, hogyha le kellene írnatok, ti hogyan írnátok le a szeretetet? Akár lehet példát is mondani, hogy ekkor és ekkor hogyan éreztem magamat szeretve. Hogy mi bizonyította számomra a szeretetet?
A szeretet, azt egy szóval annyival tudnám jelenteni, lételem. Mert szerintem szeretet nélkül lehet, de közben mégse lehet élni, mert vagyok, sétálok az utcán, meg vagyok, de ha nincs kit szeressek, vagy nincs, aki engem szeressen, akkor úgy teljes életet nem lehet annyira élni. És itt akár hétköznapi példa, ugye, mint mindig szoktam jönni, erről nem egy kisfilm egyébként található interneten, meg nagyon sok ilyen social médiás oldal is foglalkozik ezzel, hogy egy embernek az, hogyha nem csak a szürke falakban és szürke világban él, és úgy jár mindenhova, és nem érdekli semmi, mennyire meg tud, és mennyivel színesebbé tud válni az élete akkor, hogyha van kit szeressen, vagy hogyha úgy élni szeret, úgy ámlok, mert a szeretet az nem feltétlen csak mondjuk szerelem, vagy csak családról szól, hanem ott van mondjuk az élet szeretete. Most az, aki szeret élni, az úgy kell fel, hogy ez az, megint egy nap, mehetek, találkozhatok emberekkel, még ha annyira nincs is kedvem hozzájuk, de megyek, mert élni jó is, és annyival színesebb és annyival aktívabb életet tudnak élni az ilyen emberek, mint azok, akiknek annyira szürke a világlátás, hogy felkelek, már megint el kell menni, megint ide megyek, hazaérek, megint alszok, és előről kezdem ezt az egész monoton szürkeséget, és ha valaki szeret élni, szeret emberekkel lenni, szereti a természetet, az annyival több lehetőség, és annyival több esélye van a boldogságra is, és bármit is csinálni, ugye mindennapokban.
Igen, ugye szeretni,
és szeretve lenni. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos a napjainkban, és szeretni egymást. Dóri?
Szeretet. Számomra ez az egyik legeslegfontosabb szó, dolog, érzés. Én hiszek abban, hogy ha adok, akkor kapok. Lehet, hogy nem annyit fogok kapni, amennyit például adok, vagy nem annyit adok, amennyit kapok, de szerintem az nagyon fontos, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen. És így nem lesz semmi konfliktus, meg semmi olyan érzés, hogy elhanyagolnak, vagy nem vagyok éppen olyan fontos, mert szerintem, hogyha én szeretek valakit, akkor én így is úgy is kifejezem. Minden embernél más, hogy mennyire fejezi ki a szeretetét. Valaki például pénzben próbálja kifejezni azt, hogy szeret, szerintem ez butaság, mert ha én csak simán megölelem, vagy éppen elkísérem valahova, vagy ő jön el velem, vagy éppen segítek a házi feladatban, vagy bármi ilyesmi, akkor már én kimutattam azt, hogy foglalkozok vele annyira, szóval én őt szeretem. De hogyha pénzbeli, nem is tudom, mutogatás, hogy nekem mennyi van, szóval én odaadom, lehet, hogy a másik fél ezt nem engedheti meg magának, hogy ő egy ekkora értékben adjon, vagy éppen a prioritása nem engedi meg. Mert lehet, hogy neki az összegyűjtött pénze a családjának menne, vagy bármi ilyen befektetésbe. És szerintem a szeretet az egy olyan dolog, amihez elegek vagyunk ketten, vagy többen, amihez én magam elég vagyok, és ha én elfogadom magam, mások is el fognak fogadni. És szerintem ez a legfontosabb, hogyha én szeretve vagyok, én tudok szeretni. De hogyha én szerettek, lehet, hogy más jobban fog szeretni ezáltal, és hogyha én már azzal segítek, hogy neki a lelki világát egy kicsit megerősítem, meg segítek neki abban, hogy szeressen, mert nem minden a rosszról szól, nem lehetek mindig én a legsajnáltatottabb, a legbetegebb, a legszegényebb, a legrosszabb helyzetben, mert mindig van lentebb. És én azt mondom, hogyha úgy nézzük ezt az egész életet, hogy jó szemmel, és meglátjuk a jót a kis dolgokban is, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni nekünk is, és sokkal jobban fognak minket is szeretni.
Még Bogit kérdezném, hogy mit jelent számodra a szeretet?
Csak röviden és tömören szerintem a szeretet a legapróbb jelekben mutatkozik meg mindig, és tényleg azt, ha azt észrevesszük, akkor úgy teljes boldogság.
Hát a szeretet teljesíti ki tulajdonképpen a hitet, a reményt, ami ugye nagyban összefügg egymással, és ugye egy Szent Pál is mondja, hogy a legnagyobb ezek közül a szeretet. És hát szeressük egymást, mutassuk ki egymás felé a szeretetünket. Ne felejtsetek el vidámak lenni, és jót
és tegyétek
tenni.
A jót.
És tegyétek a jót, így van.
Köszönöm, a verebeket pedig hagyjátok csiripelni.
Domboszlótól hallottuk egy idézetet. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm a vidámságotokat, és akkor találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Grecsó Krisztián Bera című regényének 26. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban először a Kisceli Múzeumban látogatunk, ahol Nemes Jeles László filmjéhez készült kiállítást mutatunk be, majd a Magyar Örökség díjátadó jubileumi gáláról jelentkezünk, ahol a Misztrál együttes is fellépett. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Beckenszluer János egri püspökről beszélgetünk, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demna Molnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk a rádió igazgató főszerkesztője Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is.
Amikor Jézus tanítványai visszatértek Jákob kútjához, meglepődtek rajta, hogy asszonnyal beszélget, de egyikük sem mondta, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Olvasom a János evangéliumban. Mi keresztények sokszor úgy vagyunk, ha a fele barátról van szó, hogy annál jobb, minél távolabb van, és békében hagy. Így könnyű szeretni, legalábbis az általános szeretet szavaival. De azt a testvért, aki mellettünk van, és ránk vár, a kollégát, a családtagot, az élettársat, nem látjuk, nem vesszük észre. Pedig mindig a legközelebbi az igazi embertárs, akit szeretni és szolgálni kell. Azok szeretetére, akik tőlem távol vannak, akiket sohasem látok, s nem zavarják békés nyugalmamat, képes vagyok. Azokat nehéz igazán szeretni, akik közel vannak hozzám, s nem köt hozzájuk semmi. Akik gondos napi terveimet felborítják, vagy rossz pillanatban alkalmatlankodnak, hogy pénzt kérjenek tőlem, hogy időmet rabolják, vagy segítségemet várják. Mikor tudok majd igazán szeretni, Uram? Azokat szeretni, akik csak bajt okoznak, akik mindig más véleményen vannak. Egyszerűen szeretni fele barátomat, azt, akit nem én választottam. Nagy és végtelen Istenem, segíts, hogy meglássam világító fényednél fele barátomat. Istenem, hányszor kell rádöbbennem arra, mindig akadnak emberek, akik a terhünkre vannak, és mégis itt a parancs, viseljük egymás terhét, mert így teljesítjük Krisztus törvényét. Engedd, hogy a szeretet szellemében cselekedjem. Mutasd meg nekem a tennivalókat, amelyeket ilyen emberek közelében kell teljesítenem, ha már közelségük is aggaszt. Ha a viselkedésük fáj, ha a önzésük eltaszít tőlük, ha bonyolultságuk felforralja véremet. Uram, segítsd elviselni az ilyen embereket, és őket úgy szeretni, ahogy te kívánod.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.